Füst Milán. A mester én vagyok. Egy doktor kisasszony naplójegyzetei. Egészen kellemesen telt el. Walter úr igen szívesen fogadott, a kollégák is. Illetve mindössze négyen vagyunk csak. Egy doktor kisasszony, V. Brigitta, meg ő, meg én. És ő is kellemes volt. Azonnal megismerkedtem Mariankával, a szanatórium lányával. Épp az üres társalgóban ült, már kora délelőtt, s hevesen zongorázott, gyengén énekelt. Ott álltunk háta megett, és mindannyian mosolyogtunk. Besütött a nap, s a haja csupa aranyban állt tőle, édes, üde, fiatal teremtés. Első pillanatra nagyon megnyerő. Úgy ingadozott, hajladozott ültében a zene ütemére, mint a szívós testű fiatal fák valamely kis barátságos meleg fergetekben. Nem tudta, hogy ott vagyunk. A Sámson és Delilla kórusát játszotta, és mikor lapozott, én rávágtam a befejezést. Felugrott. Mindenki nevetett. Ez jól van így. Az emberek csak nevessenek, mikor ott vagyok közöttük, és ami nyomorúság bennem, titok maradjon. Ne terheltessék véle soha senki. Ámen. Könnyed akarok én lenni. Ami könnyű, ha nem igazán oly könnyű, titokzatossá lesz lassan, s az akarok lenni köztük. Marianka vérpirosan ugrott fel, és odaszaladt. Áh, kiáltotta, az új doktor kisasszony, nem de? Lelkendezett. Ugye kitaláltam, és így muzikális, már is szeretem. S hevesen átölelt. Nem szabad ilyesmitől rögtön révületbe esni. Meglátjuk, hogy így szerete később is. Illetve nem is jó az, hogyha túlságosan szeret. Ez főszabály. Majd szépen, lassan, óvatosan visszatessékelem hátterébe, úgyhogy észre sem veszi. Ne hagyjuk ezt. A betegek. Többnyire úri nép. Egy őszes hajú hölgy, mikor bekopogtattunk nála, hosszúkás szobája legmélyéről finoman felénk bólintott, s aztán annál határozottabb szemekkel adta értésünkre, hogy most ne zavarjuk. Szobájában le volt eresztve a zsalugáter, villanyfénynél üldögélt. Egy öreg grófné, kicsit melankóliás vagy félelmei vannak, magyarázta Walter doktor. Majd meglátjuk. Egyik fiát nemrég elvesztette. Az egy mészárszék benyílójában lőtte főbe magát. Különös, egy nagy lóverseny utáni nagy hajnalon. A szomszédos szobában már másként fogadtak. Ide magam mentem. Nem szeretem ugyanis a túl nagy ceremóniákat. Angyali, szép arcú teremtés feküdt itt. Csipkés, szalagos, kihímzett ágyán. Még az ágyneműjét is elhozták néki messzi hegyeiből. Áttetsző rózsás kis arca csupa szelíd fényesség. Áttetsző alabástrom fény, ezt ismerem. Ez tüdőbajosoknál elég gyakori. Dús szőke haja, csupa szelíd lobogás. És oly vékony, merő vékonyság volt minden a szegénynek. Rögtön felemelte takaróját, hogy hát ugyan nézzem meg, mi sovány lett ő, mi lett ő belőle. Hol a húsom, doktor kisasszony, meggyógyít, esengett rögtön felém. Megsimogattam arcocskáját, mire megfogta, s szívéhez szólította a kezemet. Halálos beteg, egy-két hónap talán, ami hátra van. Ugyanezt kérdezték egy másik szobában is tőlem. Hová lett a mellem? Das war meine Brust, mondotta szomorúan egy keserű beteg kis öregasszony, szintén nagyon beteg. Néki, mondta, nemrég egy pár év előtt még olyanok voltak a mellei, akár az almák, mint egy szűzleánynak, erre esküszik. Nem, de csak egy gyermeke volt, kérdeztem tőle. Meghökkent. Ezt honnan tudja, doktor kisasszonyka? Ámuldozott. Megkérdezte talán valahol? És ő is megfogta mindjárt a kezemet. Hogy honnan tudom? Mosolyogtam. Onnan, hogy az egygyermekes asszonyoknak elég gyakran van így tömör és szűzies testalkatuk. Anyámnak is ilyen teste volt. Ragyogott. Az anyámnak is. Hogy mit művelt velem neki semmiségért? Hogy én milyen okos vagyok, mondta. Hány éves vagyok én voltaképp, hogy ennyi gyakorlatom van? Hogy forduljak csak meg hamar, mi jól áll ez a kis ruhám is rajtam. Kicsi, no de kedves, mondta rám. Ha hinni akarnék-e felbuzdulásának, egész életére megnyertem őt magamnak. És mindjárt el is kezdte felsorolni, mi a baja, hol a baja, de most én fogtam meg a kezét. Mennem kell most, mondtam. Várnak. Én is megvizsgálom még őt okvetlenül. Nyugodt lehet.
All this energy destroys me, killing my security.
Sitting here you make me shiver. Sitting here I lose all fear. Making love in different places. Jealousy brings you so near.
It still helps me be happy. It still helps make me free.
Épp így folytatni, ami voltam első napon, annak megmaradni mindvégig. Ez oly nehéz, mert ismerem magam. Én ugyanis s ezt jó volna most bemagolni. Eddig én még mindenütt és minden környezetben előbb-utóbb így vagy úgy, de elrontottam dolgomat, és elég hamarosan. És hogy mi oka volt ennek? Nem tudom. De egyes okokat már sejtek. Azt képzelem, úgy látszik magamról, hogy nyílt könyv az életem, amelybe bárki betekinthet. Arcomról úgy is leri a bánat, szégyen. Ezt gondoltam eddig, s lehajtottam a fejemet jó előre. Attól féltem, hogy oly átlátszó vagyok, akár egy üvegpohár. Na de zománcot kapott az üvegpohár végre valahára, szerencsére. Áthatolhatatlan akarok én lenni. Már csak tükrözök, és mindig őt magát. Azt tükrözöm, aki épp szemben áll velem, és bárki az, és kíméletlenül, megjegyzés nélkül egészen úgy, mint a tükör. S ha ők mégis áttetszőnek fognak tartani... Brigitta olyan, mint egy lágy majom. Úgy látom, gyenge is, nem gyenge. Ahonnan a szél fúj, arra fordul. Ez pedig nem gyengeség, ügyesség inkább. Na, Georgom, hogy tetszik-e hölgy neked? Vagy nem tetszik? Unom, hagyjuk ezt is. Ebéd után egyedül maradtam egy percig véle. Jött a lépcsőn lefelé. No lám, hát ide lopakodott maga is, kérdezte vidámon. Nem lopakodtam, kedvesem, s főként nem ön után, feleltem. Ügyetlenség volt ezt mondanom, tudom, de megtörtént. És mit fog ön itt csinálni? Kezdett el ingerkedni rögtön, s újabb szokásához híven boldogan nevetett tulajdonmesterkedésein. Azt, amit ön. És mit csinálok én? Azt nem tudom. Kék szeme boldogan világolt. Mit csinálok? Semmit, adta meg a feleletet önmagának. Mert itt semmit sem lehet csinálni, biztosított. Ó, Georg, mi fölényes vagy. Ifjú lángész, mint a szövédnek. Habozás nélkül világítasz bárkinek. Majd elválik, mondottam végre. Én csak egyre kérem most magát, hogy annak, ami köztünk történt, semmi következéseid ne legyen. Hát ura vagyok én magamnak? Ne forgassa úgy a szót! Hát honnan tudhatom előre, minek mi következése van? Mondotta most már mérgesen. De eszünk is van, György, és akaratunk is. És ha van, vágott szavamba. Gyártson vele, ha tud, akár egy fűszálat, vagy csinálja meg, hogy holnap süssön ki a nap. Henye bölcsesség. Vagy azt akár, hogy ne fájjon a szíve. Ho-ho, kiáltottam. Ezt már igen? Ez már megy, Georg. Legyen nyugodt. Ez megy? Kérdezte szélesen és boldogan, és a szeme úgy viháncolt, mint a paripák. Na persze. Előbb ide lopakodol utánam, és aztán dicseked el, hogy már nem szeretsz. Beszélt hozzám a villogás. Na, megyek akkor sétálni, fejezte be a beszélgetést szemtelenül. Jön velem? Nem én. S ha majd meg fogja netán fordítani fenn a napfény irányát is, ez is sikerül majd Zsófikának, mint az becsületes tudósinasokhoz illik, jelentse be okvetlen a nagyvilágnak. Erre kérem. És megemelte kalapját akár egy kalábriai. Hogy zájolt a pimasz? De le is főzött csúnyán. Amit az érzésekről mondtam, csacsiság volt. Érzéseket uralkodni, miket beszélek én, mindig olyat volt a kép, amit magam sem hiszek. Piros voltam. Vérpiros vagy hamuszín, hogy elment mellőlem. Meg voltam semmisülve. Megint ostobábbnak mutatkoztam. Lám, ez már a sorsom mindörökre. úgy lehet, hogy ahol fontossága volna, ott épp nem tudok én soha képességeimnek ura lenni. És mégis. Majd meglátjuk, György. Egy nap talán még én is fütyörészni fogok. Ezért imádkozom, lelkem. Egész megzavar, de semmi baj. Még annál jobb is talán. Annál megfelelőbb nékem ez a világ, helyzetem, a lét. Ha van megint, min elrágódnom. Harc kell nékem. Tartalmasabb lesz egy kicsit ez a hercehurca. Magam választottam ezt, és így. Hát így legyen. Hát helytállok. S ha csikorog is fogam bele, ezért jöttem ide. Megállj, György, s vigyázz, mert nem drágább az életed már nékem, mint a magamé. Akkor este ébred bennem először a gondolat, hogy megcsalom. És itt, a szeme láttára. Mint ő tette meg vélem egyszer. Hideg vagyok én is, György. Mert mit tesz csalni? Ugye? Nehéz válaszolni erre. Ezt azelőtt te kérdezted, magyaráztad nékem. De most én kezdem el kérdezgetni. És ha meg is kell majd hengergetnem szegény lelkemet e piszkos tolúban, egy némely viszontagságban, melyet úgy gyűlöltem eddig, megteszem én, lelkem György. Már majdnem el is határoztam ezt. A szerelem vesz itt is körül újra. Kicsit fullasztó. Olyan a légkör, mint a pálmaházak gőzös sűrűjében, hol a fiatal fák vagy a rügyek bűnös illatát is érzem, s bizony néha szédülök. Brigitta tán az egyedüli, aki nem szerelmes. Öregasszonyokat nem számítva, bár még azt sem tudom biztosan. De Brigittáról biztosan tudom. Ez nem szól semmit, semmihez. Oly közönyös. Csodálatos egy lány. Még Gertrud is. A szobalányom arca is egy hőség. Ábrándokkal lehet teli szegény feje. Ma, hogy benyitok szobámba, nyilván nem hallotta meg a lépteim, hát ott találom őt. A sublót közelében áll, és megfeszített figyelemmel töpreng. Látom rajta. Gertrud, mit csinál? Szólítom meg, és nevetek. Ó, doktor kisasszony, riad fel, s már is megtelik a szeme könnyel. Engem pedig szeretet önt el ilyenkor rendesen, mert bármi nevetségesek is együtt, egy tömegben, külön-külön mégis kedvesek a szeretők. Vállára tettem hát a kezemet. Szerelmes, Gertrud? Kérdezem, miközben érzem, hogy magam is kicsit pirulok. Hát persze. Nem mondhatja meg, hogy kibe, én azonban talán tudom is. Oly különös ez. Engem a szeme fénye tájékoztat. Nem vagyok még biztos benne, de már képzelem. Mit mondjak még? Nemrég Marian, az édes, felkeresett. Ő már alig várta jöttömet. Segítsek rajta, ő más állapotban van. És hogy ezt kimondta, már is sikoltozni kezdett. Ő nem tudna senki iránt ilyen bizalommal lenni, térden állva könyörög. Hány éves maga, kedves? Kérdem tőle. 18. És miért teszi? Ilyen fiatalon, úrilány létére, Marian. Hogy én is majd így oktalan kérdéssel fogom megkínozni őt, felelte nékem. Szerelmes vagyok, doktor kisasszony. Halálosan szerelmes. Sikoltál, majd elnémult, rám vetette beszédes nagy szemeit. Hát mit csináljak? Felírtam egy bécsi címet néki, próbálkozzék ott egy obskurus kollégám címét. Erre megnyugodott kissé. Azt is elintéztük, hogy a betegsége alatt én fogom kezelni. Barátságos lett mindezután, akár egy cica. Letérdelt a székem elé, és ráfektette kedves fejét ölembe. Duruzsolt, és egyre beszélt. Hogy ő tudja ám, már bocsássak meg, régen tudja, hogy én akármilyen szigorú is vagyok, én is szerelmes vagyok ám, és akarom-e megmondja kibe? No, kérdezem szelíden. A röntgen vezetőjébe, Georg von C-be, igaz-e? Hogy eltalálta-e, mert neki van szeme. Én, doktor kisasszonyka, látok, van szemem, hallok egy szót, és kétszer annyit tudok rögtön. Kicsit elpirultam bizonyára. Spanyol nők érkeztek tegnap este hozzánk. Reggelinél jól megnéztem őket. Señora Miduena! Nagyszerűk! A kikészítettségük. Valóságos mesterművei a kendőzésnek. Egy pipacs csokor, kacér és mégis vérmes eleganciájával ülnek az asztalnál. Szemükben belladonna. A szemhéjon téglaszín pomádé, a pillákon korom, a körmökön kagylókréta, az ajkakon opalizáló és mézzel kevert olaj, és a szívükben egyetlen egy óhajtás van. Egyesülni. Nyelvük oly lágy szinte, mint az arab lehet. Egyikük már nem épp fiatal, nevetése cigányos is kissé. Na, Georgom édes, itt a paradicsom, kár volna most elszalasztani. Úgy nevettem, szinte már a könnyeim is potyogtak belé. Mi vagyok ehhez képest én, nagyszerű kesztyűimmel, fájdalmas szívemmel, szíves mosolyommal? No, Georgom, most lesz itt, hadd elhadd. Megint csak a lépcsőn találkoztunk. És ekkor, látásakor, elfogott megint a végzetes és elgyengítő szomorúság. Alázatossá tesz mindig az így lelki roham. És nem törődve többé semmivel, hogy látnak-e, a folyosóra cipeltem őt fel magammal. Jöjjön csak, mondottam. Okvetlenül beszélni akarok most magával, sürgős, lázas vágy fogott el, könyörögnöm kellett. Ó, az ájtatosok ismerik ezt. Félrevontam őt egy ablakfülkébe, és így fecsegtem, nagyon szomorún és nagyon ostobán. Nem kellek? Mondja, György! E szóval kezdtem, s mikor ettől elöntött a szégyen, így szóltam magamhoz. megtörtént. És folytattam. Nem ismer György, így könyörögtem néki. Fáradtságot sem vett eleget, hogy megismerjen jobban. Az vagyok egy csak ugyan, akinek eddig látott, az a nehéz felfogású merengő, aki elejtett szavakat kap fel, és elmenekül velük. Nem az vagyok. Vidám vagyok. Az a természetem, az volnék, ha nem oly sokat kellett volna elviselnem eddig. És mi kínos, megalázó ez is, hogy itt állok maga előtt így.
Nem kínos, nem is megalázó, Zsófi, mondta jóságosan. Hiszen tud ő kedves lenni, csak hogy ettől éppen, mintha elvesztettem volna lábaim alatt a talajt.
Megmondok hát mindent, fakadt ki belőle minden keserűség egyszerre. Magáé voltam, György, de nem érzem még asszonynak magam, csak szerencsétlenebbnek, mert ez feltámasztott bennem oly erőket, és ezzel ott hagytam, és felszaladtam kis szobámba, itt azután gyerekesen, hosszú idők után először a revolveremet vettem elő. Oda dobtam utóbb ezt is íróasztalomra, és ott álltam még előtte jó sokáig. Sírtam is, de könnytelenül. Míg a tükörbe nem tévedt tekintetem, és ez, mint mindig, egy kis erőt adott akkor is. Még ezt is mondtam néki, nehogy elfeledjem. Ne taszítson minden erővel az aljasságba, György, hisz olyan dolgok vesznek körül itt is. Milyen aljasságba? Kérdezte ő szomorún. Ezt ismerem, e hangot ismerem, kezdtem el lelkendezni. Magamat is erre oktatom. De mire vezet ez? Ha holdpontot keres az ember mindig, mire megy végül vele?
Hisz maga engem ott hagyott, mosolygott szomorún.
Ott hagytam, de miért tettem? Nem volt egy hívó szava sem, egy mozdulata se soha.
Hogyha tunya vagyok, mondta, mit tegyek? Hazudjak mást. Mi már csak így folytatjuk ezt, amíg lehet. Megmondtam elégszer magának, mint a folyóba hajított kő. És ami mellettem elhalad, nem fogok soha érte nyúlni. Nem is ígértem magának azt, hogy más leszek.
György most egy lengyel nőnek udvarol, és ezt ugyanolyan szívtelenül teszi színem előtt most is. Ez a dáma pedig esténként pikáns kuplékat énekelget válogatott társaságának. Nemrég egy 16 éves fiúhoz egész kihívóan odalépett. Ez a függönybe fogózva állt a téli kertünk ajtajában. Miért nevetett, mikor úgy sem érti, még nem értheti, hogy mit jelent a dalom? Ezt kérdezte tőle, és meg is érintette a karját. Ó, én értem, lelkendezett szegény fiú. Szívbajos szegény, s alig ha éri meg a férfikort. És jobbra-balra tekintett már félénken. És Mariant, ha merné, mint a tisztaság eszményét bálványozná, látom oly borús szemén. Hogy el ne feledjem leírni. Ama bizonyos Georggal való beszélgetés után másnap reggel jégbe csomagolt virágok érkezének nékem Bécsből. Nyilván táviratilag rendelte. Igen, megtisztelő körülmény ez. Bárha bizony egy lépés sem tett azóta értem, hogy egy kicsit megkönnyítse szívemet. Megmaradt annak, aki volt. Jaj, tövis kórót a szamárnak! Kérdeztem a szegény virágoktól, s majd, hogy le nem löktem azokat a balkon ajtaján valami jámbor heverőre. Aztán gondoltam egy nagyot, csengettem, és e percekben csak ugyan énekeltem is. Bejött a lány. Magának adom, édes, mondtam neki könnyedén. Ő rám bámult, és a döbbent szemefénye elárulta, hogy ő tudja már, hogy kitől való egy kis csokor, miért dobom el azt, vagyis már mindent tudott, vagyis nem tévedtem. Ő is tehát Györgyön beszerelmes, úgy bizony.
E furcsa rivalitás semmiképpen sem megalázó, nem is erről szólok, csak is róla. Mit szól vajon a dologhoz ő? Hogy kisurran-e néha éjszakánként még ide is, a cselédek szobái felé, tehát harisnyában lépeget, hogy zajt ne üssön, s lopakodva kapirgál a kilincs után. Ó, a szívem teli van még most is dallal, hogy még ez is kell neki. De miért ne, vajon? Ne legyünk oly hamisak. A lány csinos, és szíve jó, s úgy csüng valakin, érzem, hittel ölelve egyetlen izzó képzeletét. És ő, Georg, nem farizeus, nem is ünnepélyes. Sosem csinált ő nagy ügyet abból, ha így dolgok felé kültevére. Na de ennyi mindent mégis, Györgyöm édes. És akkor én, miért ver a szégyen mindig mindenért? Csak aztán rosszul ne járj vélem, édes. Ó, mert nem ismersz. Még eddig mindig pórul járt, aki megbántott. És ezt a titkomat, hogy így felsőbb hatalmaimmal egy-egy komoly pillantást is váltok néha, nem mondtam még el neked. Még egyelőre féltelek is ettől. Meddig féltlek még, azt nem tudom. Néhány nap múlva bemegyek a grófnéhoz, s ő végre valahára megszólal, s mindjárt ezzel kezdi. Milyen vallású ön, doktor kisasszony! Szólít meg rögtön, valósággal kifakadva, s elém lép. S miután nem feleltem néki mindjárt, így folytatta szinte dühösen. Mert nékem zsidó doktorokhoz nincs bizalmam, vegye tudomásul, kérem! Tudomásul veszem, grófné, mondottam, és sarkon fordulván otthagytam őt. Hát, ön is zsidó! Mindenki csak zsidó! Kiáltott utánam valósággal jajongva. Hát visszafordultam, és jót nevettem rajta. Erről én nem számolok be senkinek, kegyelmes asszony, mondtam néki, s a pár szó oly világos volt, metsző, kemény, beillett egy okfejtésnek is. És az engedelmesség, kérdezte most már felsőbséges bájjal, mosolyogva, s ehhez kérőntéve össze két kezét. Ön itt a beteg. Ön tartozik engedelmességgel orvosának. Többek közt hát nékem is, mondottam néki. Ejj, no, ne okoskodjék annyit gyermekem, nyújt kezem után. Mondja meg, de hamar, hármat számolok. Nem értem, grófné. Egy, kettő, én nem kegyelmezek. Hát megmondtam, hogy evangélikus vagyok, az apám német származás, az anyám örmény eredet, teljesen árva vagyok. Mit akar még tudni, grófné? Hála Istennek! Akkor hát mégsem az, sóhajtott fel, és egy székbe dőlt le kimerülten. Csak mert szimpatikus nékem, emelte még fel az ujját. Mutassa csak meg a nyelvét, grófné! Fehér, fehér, mondotta. Ej, mit akarnak? Szívlökéseim is vannak, ma is volt, folytatta megvetőn. A gyötrelemtől, hiszen maga nem zsidó, fürkészte még az arcom egyre gyanakodva, mert én gyűlölöm e fajt. Képzelje csak el, ugrott fel hirtelen, egy anya fájdalmát, az én fiam, éppen az én fiam akar egy zsidó asszonnyal most összeállni. S végig simítvár ruháját, leült újra szomorú. Azt mondják, azért vagyok beteg, mert az egyik fiam, könnyelmű fiam, a rossz fiam, hisz hallotta már biztosan, de nem. A nagyobbik csapás, még ez lesz, érzem. Ez az, ami sírba visz, Frau doktor. Nem csak engem, két embert, ezt vegye tudomásul. Ez a rosszabb így gyerek, mert szívtelen. És még mindenféleképpen variálta ezt. És honnan tudja, grófné? Hát, ha rémlátás az egész. Próbálkoztam éppen csak, hogy mondjak valamit. Hisz két gyereket csinált már neki, fakadt ki, mint az eszelős. Hát hogy ne venné el, hisz szereti, hisz látszik ebből. A férfi nem marad a nőnél, nem szokása, ha már itt a gyerek. Az a jele, hogy szereti azt a nőt. Ez szomorú, mondottam mosolyogva. Ezt nem tűröm. Én nem tűröm, én pakolok és elmegyek, azt fogom tenni, félbeszakítom a kúrát. Kezdett el most ordítozni, mint az eszelős. Nem válaszoltam neki többé. Felírtam egy szert neki, amit Walterrel megbeszéltem, ideges szívlökései ellen, s általános idegállapota érdekében is. Mi más tehettem egyebet. Toy like people make me boy like. Toy like people make me boy like. Néhány nap előtt történt, hogy végre valahára arcul is ütöttem valakit. Már nagyon meg lehetek kínozva, úgy veszem észre. Máriánkat egy kis lengehölgy jött meglátogatni, a ma bűvös mester egyik dicső növendéke szintén. Benyitottam. Meg akartam nézni Máriánkat, mostanában hurutos megint. És a látogató erre rögtön nekem esett. Azon címen, hogy itt orvossal van úgyis dolga, sorra kezdte előttem kiteregetni kényes ügyeit. Ne folytassa, nem érdekel az ilyesmi, mondottam néki, talán túlságosan kereken. De mégis, hogy csak hallgassam meg őt, ez érdekes, és miért ne hallgatnám meg, szűz vagyok talán? Még Marian is elsápadt e szóra. Én pedig nem sokat köntörfalasztam még tovább, nyakon ütöttem őkelmét, s azzal mentem is. Azóta persze Marianka orról. Bánom is én, nagyon unom őt is. Most végre megtalálta igaz partnerét, s a kedves, tévetek kis madonnája elfeledve. Mintha nem is élne, akár meg is halhat. Meg is fog ő szegény halni nem sokára. Ó, élet, de gyors az ütemed. Most gyakran ott ülök a madonnácska ágyánál, és vigasztalom őt. Mert sír egész nap. Olyan vörös már a csacska szeme tőle. Úgy dobáltam magamat ma éjjel, mondja reggel, mikor benyitok, és az arcát vánkosába rejt is, olyan gyönyörű zokog. Már nem is vízesés, de gyöngyesés. Úgy csobog, csobog, vége láthatatlanul. Mert úgy sajnálom ezt a gyermeket. Felszáll az ágya habjaiból, csupa bosszú állás sápadó kis arca. Csak úgy villognak a szemei. Megfojtanám őt, mondja, s finom eres keze, hosszú ujja úgy begörbül, mint a karvai. Hát szép ez. Szép ez, Luisa, nevetem. S mi hamis ez a szó is. Mivel, hogy én előkelő vagyok, bosszút nem ismerek, csupa megbocsátás egész lényem. Na, Georg, ezt kipróbáljuk még, hogy ilyen vagyok-e? Majd felsőbb hatalmakkal megbeszélem ezt. Thank you. Napszín szemek. Napszín fehér neműt csináltatok magamnak Bécsben. Györgyöm is úgy látom, sejti már, hogy rengés állt be iránytűmön. Emlékszik még rám? Eszókkal kopogtatott be hozzám, és be is kukkantott. Időnként, feleltem egy szóval, elég gorombán, s nem is invitáltam beljebb. Tovább dolgoztam, nem álltam fel, és az ajtó csendesen bezárult. Óriás, busa fej, akár egy önálló életű bálvány, gyenge oszlopát, ez igaz. Mosolygós és kék szemek, ez sem tagadható. Még egyszer felmértem őt magamnak, mielőtt áldozatul vetném oda, s csupa szomorúság lettem. Pedig érzem, elszakadni, felettem már ez a végzet áll. S mégis, most is ott vagyok, a lelkem ott kereng, hazám is ott van nála, s tán a vérem minden cseppje külön nagy sírásba kezdene. És hát, ha megpróbálnám, kacér volnék, jutott eszembe ma éjjel, hogy csinálja más? Ha felkelteném a másik figyelmét magamra, de nincs kedvem ehhez. Milyen jó is volna pedig egyszer végre valahára egy kis könnyűségnek átadnom magam. Az élet úgy áramlik mostanában körülöttem, szinte tapintani tudnám néha, olyan, mint egy testté váló bűvös áram. Ezalatt a spanyolok is kirepültek, mint a szélvész, zajosan és némi adóságot hátrahagyva, s nagy meséket pezetáikról. Még őket is sajnálom, nem igen fogom már látni őket többé, s együtt éltünk. Életemnek egy kis részét mégis elviszik magukkal. Nem vagyok még kellőképp megedzve sajnos. Túlságosan fáj ma még az elmúlás nekem. A lengyel nő viszont kitart! Még jó sokáig itt marad. Viselkedése hűvösebb most irányomban. Úgy látszik, utólag kapott észbe, hogy most néki neheztelni kellene, hisz megsértett. Ha lát, az orrocskáját felszegi, és mint egy fekete páva büszkélkedik, Ringó melleire bízva rá magát. Oly üres lélek ez. Még elképzelni sem tudom, mi mondani valójuk lehet egymás számára Györggyel, ama pillanatok után, mikor elcsitult a vér. Megszöknek, s Bécsben együtt töltik el az éjszakát, s én mindig értesülve vagyok róla. Gertrud szeme, s egy-egy búsabb szava tájékoztat. Georg doktor úr most megint jót mulatott Bécsben, jegyzi meg fájdalmasan, vagy fenn sötét a szoba, mormolja, és kitekint az ablakon, s ami még jobban fáj, hogy egykori kis titkos praktikáinkat folytatja véle. Hányszor szöktünk így meg, barangoltuk át a nyári éjszakákat, s hogy nevettünk együtt. Egyszer György ott állt egy pad mellett, és adomákat mesélt nékem. Pirkat már az ég felettünk. Forrón kezdődött a nyári nap. És ő egyre mesélt, pedig már az oldalam is fájt a nevetéstől, könyörögtem néki. És aznap aztán naplomba csak annyit írtam fel, hogy szép órákat töltöttem el vele. Tegnap szinte szaladtam fel szobámba, és a redőnyöket ledörrentve gyorsan írni kezdtem, meg sem gondolván többé, hogy mit vetek papírra. Kedves György, írtam, nem jól teszi, hogy így bánik velem. Azt úgy sem fogja vélem elhitetni semmiképp, hogy így kezdhetünk el egy életet. Oly elhatározással indulhatunk el az együvé tartozás útján. Azt akarja megfogadni, oltár előtt akar talán ígéretet tenni rá, hogy hűtlen lesz. Mi nevetséges ez? Mert úgy se tudna megtartani semmiféle hűségesküt, s belátásomat akarja segítségül hívni ehhez. Úgy el vagyok keseredve. Embertelen követelés ez, és nem is méltó önhöz. Hozzád, György. Könyörgök, írd meg, szerettél-e egyáltalán, vagy már kivetettél egész a szívedből. Veszélyben vagyok. Az érzéseim, szóval minden, ami szent nekem. Írd meg, hogy el akarsz-e venni feleségül. Embertelen sosem voltam, György. Én tudom, veszélyes az élet. Jaj, nem folytatom ezt mégsem, nem bírom. Hogy mit gondolok, meg fog ebből érteni. S pecsétet tettem rá fekete viaszommal, gyászom idejéből maradt rám, és becsengettem a szobalányomat. Fenn van a doktor úr a szobájában? Kérdem tőle.
Nem tudom,
felelte szegény lélek. Van-e kulcsa magának a szobájához?
Nincs,
felelte. S tekintete riadozó tartózkodása oly megható volt. Igen, ez a fájdalom. Hát párhuzamosan haladunk, mosolyogtak rá a szemeim. Vagy féltékeny vagy rám nagyon. Vigye fel ezt a levelet, mondottam néki. Mihelyt hazajön, saját kezüleg adja át. Megbízom önben, Gertrúd. Mondja meg, hogy választ várok, de csak holnapig. Mert holnap Bécsbe megyek. És ha még kellene a kesztyű néki, mondja meg. És azzal elküldtem őt. Bezártam az ajtómat, és vártam. Órák teltek. Olvasni sem tudtam. Nem jött semmi válasz. Vacsorához pedig nem mentem le. Éjjel 2 óra van. Ezt még leírom. Ez szörnyűséget, hogy a lengyel asszony halálán van. Most kopogtak be, hogy rögtön jöjjek. Szinte reszketés fogott el. Istenem! Meghalt az éjszaka. Most értem csak. Hát ezért csillogott úgy mindig. Volt oly mohó. Anginás roham, mondotta Walter, és mint az őrült futkosott fuszekliában, hosszú köpenyében. 36 éves. Ki gondolhatott erre? Györgyöt is, úgy látszik, nagyon meggyötörhette ez a gyors halál. Semmit se szólt ugyan, de még komolyabb lett, még tévetegebb ő is. Válaszát is későn küldte, talán 2 nap múlva levelem után, és az ennyi volt. Hogy szomorú vagyok, azt tudja. Ígéretet tenni nem tudok, és áltatni sem akarom önt. Isten áldja, György. Ő becsületes, az. És én is az vagyok. 2 vas szölöp. Hát mit csináljak? Élünk hát tovább, ahogy kell és lehet. És ma már nem is kívánnék tőle semmit. Nem úgy érzek már, mint akkor éjszaka. Nem félek semmitől. A mély magány. Mind jobban szoktatom magam, hogy elviseljem azt, mert mint a vad az erdőn, úgy akarok élni. Semmire se számítok. Csak is a föld van lábam alatt, és az ég felettem. Minden másban pedig elhagyott vagyok. És ezzel minden jót nekem, és jó éjszakát. És ha lesz egy holnap is, az jó lesz. És ha nem, nem célirányos ez a pálya, nem kerek. Eddig te éltél, majd nem élsz. És mindörökre nem. Nincs átmenet, hogy félig élsz előbb, csak aztán távozol. És a végén az sem volt igaz, hogy itt voltál. És hogy már most annál gonoszabb-e tréfa, hogy ezt megteszik veled. Én vállalom a tréfát is. Jó szívvel fogadom. És ha holnap csusszanok a semmiségbe, akkor hát Isten veled. Georg. És ti többiek. hogy leírhattam neveteket legalább. Az jól esett.
Mester, én vagyok. Egy doktor kisasszony naplójegyzetei. Részleteket hallottak Füstmiller regényéből. Felolvasta Fullajtár Andrea. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu.